egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Smollár Kata, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, a Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Osztályának osztályvezetője, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és beszéltünk kutatás, fejlesztésről, innovációról, arról, hogy van különbség, arról, hogy a cégeknek nagyon sok információt kell átadni, hogy szemléletet próbáltok formálni, és megismertetni a cégeket a lehetőségekkel, hogy a versenyképességük nagyobb legyen. Beszéljünk az elmúlt 2 évről. Mert ugye az sok mindent megváltoztatott, nyilván a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát is érintette, a munkátokat, és azokat a cégeket is, akikkel foglalkoztok. Mi volt a legnagyobb változás?
A legnagyobb változás a K+F projektek szektoraiban volt megfigyelhető. Még 2020 előtt, vagy mielőtt berobbant a koronavírus, azelőtt az agrár területről származó projektek, a mérnöki tudományok, a gépészmérnöki tudományok toronymagasan vezették a mi listánkat. Aztán azt figyeltük meg, hogy ahogy a koronavírus járvány berobbant, érthető módon a gyógyszerész tudományi, orvos tudományi projektek átvették a vezetést. Akkoriban volt is ebben az irányban támogatás is, minél több új fejlesztést a koronavírus ellen támogatott az állam, meg egyébként is ebbe az irányba kezdtek el a cégek, tehát nagyon érdekes projektjeink voltak abban az időben, hogyha erről...
Mondj esetleg egy-két példát, igen.
Beszélhetek, igen. A felületeket, hogy hogyan fertőtlenítik, ezzel kapcsolatban olyan megoldások, hogy csak így ámultunk és bámultunk, hogy mennyire találékony a magyar. Aztán ugye lélegeztetőgépes, sokat lehetett hallani, hogy voltak lélegeztetőgép fejlesztések. Aztán olyan orvosi maszk, ennek az orvosi plexinek az UV-fénnyel való fertőtlenítése is, ami ilyen teljesen újszerű megoldás, nyilván nem az UV-fény a fertőtlenítés, az azért arról már régóta voltak kutatások, meg voltak kész eszközök, hanem hogy ezt hogyan oldották meg. Nagyon érdekes projektek voltak, ezeket nagyon szerettem. És aztán az IT terület még az, ami az utóbbi években áthat minden projektet. Manapság szerintem nincs is olyan projekt, amiben ne lenne benne valamilyen algoritmus, ami gyűjti az információkat, elemzi az információkat, és azokat legyen akár agrártudományi, akár vegyészeti, minden orvostudományi, minden projektben van már IT láb.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy jóval egyenletesebb lett az eloszlása a kérelmeknek, ha
igen,
jól értem?
Igen, a kiugró eredmények úgy eltűntek, és most már úgy minden területről van ugyanannyi agrár, mint mondjuk orvostudományi, vagy gépészmérnöki, vagy ugyanannyian minősítik, ezt ugye nem tudjuk.
Gondolom, hogy nem vezettek erről adatokat, de mennyire innovatívak, vagy mennyire vesznek részt a kutatásfejlesztésben a nők, vagy a női vállalkozók? Van-e ehhez kapcsolódó információd, vagy tapasztalatod?
Valóban információnk erről hivatalosan nincsen, de én meglepődve tapasztalom, hogy nagyon sok hölgy dolgozik a IT területen például, amikor ilyen bankokkal, egyébként nagyon sok banknak is vannak olyan fejlesztései, főleg IT területen, amivel a saját működésüket tudják támogatni, és ezek is a kutatásfejlesztés kategóriába tartoznak, és egyre több hölgy van az IT területen is, de nyilván az agrárszektorban, vagy ha csak a mi saját szakértőinket megnézem, a mi projektjeink ugye úgy működnek, hogy hozzánk beérkezik, és megtaláljuk a megfelelő szakértőt, nyilván nem mi értünk mindenhez, és a szabadalmi elbírálók azok, akik elbírálják ezeket a projekteket, nyilván nem olyan szigorú szempontok szerint, mint a szabadalmakat. Szóval a szabadalmi elbírálók között is vannak nők és férfiak is, úgyhogy szerintem egyre kiegyenlítettebb az arány. Bár azért nyilván korábban találkoztam, vagy magam éltem át azt a szituációt, amikor ilyen informatikus közegbe mentem előadni, és így nagyon fontos ez szerintem az informatika területén a legfontosabb bemutatni azt, hogy a szoftverfejlesztés, mert ugye az is fejlesztés, igen, és a kutatásfejlesztés között milyen különbségek húzódnak, és akkor így néztek rám, hogy most ez a szőke lány fog itt nekünk az informatikáról beszélni, vagy a kutatásfejlesztésről, aztán meglepődnek gyakran.
Ja, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet egy ilyen közegben hitelesen, meggyőzően fellépni? Vagy neked mi a titkod?
A szakmai tudás az, amivel, hogyha tudunk válaszolni a kérdésekre, az, amivel meg tudjuk fogni, hogy a szkeptikusok is el tudjuk hitetni, hogy mi tényleg értünk hozzá, és azért én tényleg 13 éve kutatásfejlesztéssel foglalkozom, 10 éve kifejezetten a minősítéssel láttam már mindenféle projektet, és szerintem, hogyha példákat tudok mondani, hogy mondjuk ebben az esetben itt ez volt a probléma, ott az volt a probléma, hogy meg tudom világítani a feltett kérdést, és az arra adott választ.
Tehát akkor van egy olyan helyzet, amiben belekerülsz, amikor még úgy szkeptikusak, akár az informatikusok, most emeljük ki őket, és látod a pillanatot, amikor úgy elfogadnak?
Igen, igen. Igazából az is fontos, hogy ők sem érthetnek mindenhez. Ők tudnak az informatikai lábáról beszélni a projektnek, de amikor már mondjuk arról van szó, hogy a kedvezmények, hogy ezeket aztán az adóhatóságnál hogyan lehet érvényesíteni, akkor már ők is látják, hogy ez egy jóval komplexebb kérdés, mint egyszerűen az, hogy itt most, nem tudom, ezt az algoritmust hogyan működtetjük, vagy megírtuk, vagy mit csináltunk vele.
Igen, tehát akkor visszajutunk oda, hogy szemléletformálás, hogy szembe kell menni a sztereotípiákkal, és beszéljünk arról, hogyha említettük a pandémiát, a Covidot, akkor azt mondod, hogy igazából nem állt meg a munka, nem lett kevesebb a beadott pályázat, zöggenőmentesen ment minden, vagy most így visszatekintve az elmúlt 2 évre?
Egyáltalán nem állt meg a mi munkánk, a mi életünk, sőt, én sokkal többet dolgoztam otthon. Amikor így reggel fel kell az ember, neki ül a feladatainak, és akkor egyik a másik után így észre sem veszi, hogy már dél van legfeljebb, amikor korog a gyomra, hogy valamit tenni kéne, úristen, 2 óra van, és még délután is visszaül, és csak csinálja. Már volt olyan, hogy anyukám szólt rám, hogy szerintem most már réges-rég letelt a munkaidőm, és álljak föl.
Igen, tehát, hogy belecsaptunk egy kicsit a munka és a magánélet közti határ világába. Te hol húzod meg ezt a határt? Hol van nálad a határ? Hát van 2 kislányod, 6 éves ikrek.
Így van, 6 évesek ikrek. Most fognak iskolába menni. Ők nagyon szeretnék, hogyha én mondjuk egész nap otthon lennék, én vinném őket, óviba én mennék értük, de hát minden kívánságunk nem teljesülhet az életben, ezt nekik is meg kell tanulni. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok. Én nem, amikor otthon voltam, és így ennyit délelőtt is, délután is ennyit dolgoztam, estében menően, én soha nem azt érzem, hogy úristen, de szörnyű, és hogy már megint, én sajnálom is azokat az embereket, akiket így néha hallok, hogy jaj, megint be kell mennem dolgozni, és úristen, még egy hét, és már megint hétfő van. Én szeretem a hétfőket, én szeretem a munkámat, szeretem a K+F területet, úgyhogy én ezt nem munkaként élem meg. Nyilván azért meg kell találni az egyensúlyt a munka és a magánélet között, de ez egyébként így a hivatalunk vezetésében is megvan. Ez az egyensúly, ők is támogatják a dolgozókat abban, hogy ezt találják meg. Úgyhogy én nagyon szeretek itt dolgozni, és ezzel foglalkozni.
Ezt nagyon jó hallani, és nyilván, amit úgy említettél, hogy a 2 kislányoddal is foglalkozol, meg foglalkozni kell, egyedül neveled őket. Tehát, hogy azért itt mind az édesanyai szerepkörben, mind pedig az osztályvezetői szerepkörben meg kell próbálni 100%-ot nyújtani.
Igen, a teljes képhez, a valósághoz azért hozzátartozik, hogy nekem anyukám rengeteget segít, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, mert nélküle ezt, bármennyire is hangzik jól ez a munka-magánélet egyensúly, nem tudnám így csinálni, ahogy most csinálom. Úgyhogy valamiféle segítségre így, hogy egyedül nevelem őket, mindenféleképpen szükségem van.
Mivel tudsz töltődni?
Töltődni? Szeretek squasholni például. Nagyon szeretek futni. Ilyenkor télen amúgy annyira nem, mert ilyenkor hideg van, de nyáron igen. És így a spirituális világ dolgai azok, amik így az utóbbi időben beszippantottak, úgyhogy ebben a témában szoktam nagyon sokat olvasni, meg igyekszem fejlődni benne.
Ha még visszatérünk a szakmához. Mert hogy arról sok mindent meg már beszéltünk, de egy csomó feladatotokról, meg csomó szerepkörötökről még nem. Ha a kutatásfejlesztésről és a minősítésről van szó, akkor van egy fehér könyvetek, amit tavaly adtatok ki. Nyilván ez is a résztvevők, az egyes szereplők segítéséről szól. Miért volt fontos ennek a kiadványnak az elkészítése?
Kifejezetten a GINOP Plus pályázatokhoz kapcsolódóan készítettük el ezt a fehér könyvet. A GINOP Plus pályázatok most úgy zajlanak, hogy az NKFIH az, akinél ezek a pályázatok vannak, és ők készítik el az előzetes minősítését ezeknek a projekteknek. Aztán majd, ahogy zajlanak a projektek, a végén a záró elszámoláshoz kell majd a mi minősítésünk, és az volt a célja mind az STNH, mind az NKFIH, mind az ITM vezetőségének.
Itt az egyes hivatalokról beszélünk.
Igen,
itt
igen, gyorsan a kutatásfejlesztés és innovációs hivatal, az innovációs és technológiai minisztérium, illetve
valamint a szellemi tulajdonnemzeti hivatala.
Igen. Vezetőségének is az volt a célja, hogy átlátható legyen ezeknek a projekteknek a elejétől a végéig a szakmai szempontok szerint a minősítése, hogy már az elején, amit elvégeznek minősítést, az a mi szempontjaink szerint történjen, hogy a végén, amikor majd mi belépünk és ellenőrizzük ezeket a projekteket, akkor ne legyen probléma a különböző...
Ne legyenek hiányosságok.
Így van. Ezért készült el ez a kiadvány, és ez nagyon hasznos nem csak az elbírálásban résztvevőknek, hanem a K+F tevékenységet végző cégeknek is.
A pályázóknak is, meg az elbírálóknak is fontos támpontokat adtok, ha jól értem.
Igen, igyekeztünk nagyon sok példát belevenni minden területről, amit korábban említettem, az agrár területről, az IT területről, a gyógyszerészeti területről, a gépészmérnöki területről. Igyekeztünk felölelni és olyan példákat hozni, amivel kézzelfoghatóvá válnak ezek a minősítési szempontok.
Egyébként akkor még egy pillanatra azért maradjunk itt, hogy mik lehetnek a legnagyobb hiányosságok? Tehát, hogy hol látsz még problémákat?
A legnagyobb hiányosságok azok lehetnek, amiket már így említettem, hogy az innováció és a K+F határa, hogy azt gondolja az az adott cég, hogy amit ő végez, az kutatásfejlesztés, hogy olyan mértékű az a fejlesztés, hogy az már kutatásfejlesztés, hogy olyan még nem volt. És sok esetben kiderül, hogy bizony már volt ilyen. Egyébként ezekre a projektekre sem teljesen lehetetlen K+F minősítést szerezni, mert attól, hogy valami már létezik, az nem biztos, hogy én nem fejlesztem olyan mértékben tovább, hogy az kutatásfejlesztés lehessen. Tehát ezeknek a fejlesztéseknek a mértékét igyekeztünk kézzelfoghatóvá tenni, és ez az a terület, amin így elcsúszhat egy projekt.
Jellemző trend, hogy itt a negyedik ipari forradalom kellős közepén szinte minden kutatásfejlesztésben megjelenik az informatikai terület. Erről már valamennyit beszéltünk, és arról, hogy sok esetben nem csak mérnöki orvosi szempontok, hanem a szoftverfejlesztés is bejön a képbe. Itt a ti minősítésetek az az összes többi hatóság számára akkor egy elfogadott dolog? Tehát, hogy mit adtok ti ezzel?
Igen, ez így van. Az adóhatóság például örömmel veszi, hogyha van egy K+F minősítés, neki nyilván nincsenek meg az emberei arra, hogy megállapítsa, hogy az az adott projekt valóban K+F volt-e, vagy sem. Így azután igénybe vett kedvezményeket ők nagy örömmel fogadják, hogyha egy valaki ezt szakmai szempontból megtámogatja. És egyébként az Európai Uniós hatóságok is elfogadják. Most tudok egy friss számot mondani, éppen most végeztünk a tavalyi évünk áttekintésével, és a tavalyi évben a szakértői véleménykéréseinknek az 1/4-ét valamilyen hatóságtól kaptuk. Tehát mondjuk egy Európai Uniós hatóság, mondjuk az EUTAF, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, vagy a NAV, vagy valamilyen olyan hatóság, aki nem biztos abban, hogy ott K+F történt abban az adott projektben.
Arról még nem esett szó, hogy ha egy jól kidolgozott szellemi tulajdon stratégiája van egy cégnek, nem tudom hány cégnek van ilyen, akkor az hosszú távon milyen előnyökkel jár?
Ugye, mint minden gazdasági tevékenységben a tervezésnek nagyon nagy szerepe van. Hogyha van egy jó stratégiánk, akkor annak a stratégiának a mentén tudunk haladni, minden döntésünket annak mentén tudjuk meghozni. Ez olyan, mintha van egy jó költségvetésünk, az elnökünk, Pomázi Gyula szokta mondani, hogy ha alapítok egy céget, akkor egyértelmű, hogy elmegyek a könyvelőmhöz, és megbeszélem vele, hogy pénzügyileg mit hogy fogok csinálni. Az még mindig nem egyértelmű Magyarországon, hogy a szellemi vagyonommal mit fogok kezdeni, a szellemi tulajdonjogaimmal mit fogok kezdeni. Közben pedig vannak olyan cégek, akik már a bevételeiknek a nagy részét, mondjuk, hogyha legnagyobb üdítőital forgalmazóra gondolunk, akkor már nem is a magából az üdítőital gyártásból szerzi, hanem a védjegyeiből, amit aztán mindenen alkalmazhat, rányomja a törölközőkre, a poharakra, stb.
Éves szinten egyébként hány cég fordul hozzátok, és milyen várakozásaitok vannak itt a következő évekre?
Az utóbbi években ilyen 200-as szám körül stagnál, vagy 200-as szám körül normalizálódik ezeknek a cégeknek a száma. A megelőző években nagyon változatosak voltak ezek a számok, mivel eleinte az adóhatóság fordult hozzánk. Akkoriban még volt innovációs járulék, annak a kedvezményét nagyon sokan igénybe vették, és emiatt a NAV hozzánk fordult, és ezres nagyságrendben küldte hozzánk a projektjeit. Aztán amikor ezek kifutottak, akkor is ilyen 200-as körüli számaink voltak, viszont volt egy év, amikor jöttek az innovációs pályázatok. Abban az évben megint kiugró eredményeket mutattunk, akkor mondjuk nem a szakértői véleményekben, hanem a minősítésekben, mert kétféle tevékenységet végzünk, az egyiket előzetesen, másikat utólagosan. Akkor ugye az előzetes minősítésekben voltak kiugróak a számok, aztán ez így, mint említettem, ilyen 200-as szám körül látszik normalizálódni, viszont most a Ginop Plus miatt megint a jövő évben, vagy ebben az évben majd, ahogy kifutnak ezek a projektek, megint ilyen ezres nagyságrendet várunk.
Ugye beszéltünk arról, hogy egyre több cég felismeri a megszerzett minősítésben rejlő lehetőségeket, de még mindig sokkal nagyobb az az összeg, amit veszni hagynak. Mit javasolsz ezeknek a cégeknek, cégvezetőknek?
Én mindig azt szoktam javasolni, hogy azzal semmit nem veszít, hogyha elhozza hozzánk a projektjét, mi megnézzük, nyilván tőlünk információ semmilyen irányba nem kerülhet ki, nem dolgozunk együtt más cégekkel, mi a saját közegünkben adjuk meg ezt a minősítést, tehát ha nekünk megmutatja, attól még a titkai biztonságban vannak, és kap egy olyan papírt, ami kötőerővel rendelkezik a teljes projekt megvalósítás időszakára. Én azt gondolom, hogy ennél jobb biztosíték nincs. Aztán, hogyha változik annak a projektnek mondjuk az évek alatt, vagy nem az az irány, ugye a kutatásfejlesztésben az is egy nagyon érdekes dolog, hogy sikeresség az nem kritérium. Tehát, hogyha én van a fejemben egy elképzelés, hogy én hogy akarok, nem tudom, egy új anyagot kikísérletezni, és aztán rájövök, hogy hát ez nem úgy viselkedik, ahogy én gondoltam, attól még az addig elvégzett feladatok, az addig befektetett összeg, az kutatásfejlesztésként elszámolható, hiszen nem lett sikeres, de még attól ez kutatásfejlesztés.
Olyan jó látni, hogy így mosolyogva beszélsz erről, tehát tényleg szeretve azt a területet, azt a munkát, amit csinálsz. Mit gondolsz, hova lenne jó 3-5 éven belül ezen a téren eljutni? Te mivel lennél személy szerint elégedett?
Hát, ha az a 2000 vállalkozás, aki jelenleg bevallottan K plusz F tevékenységet végez, mondjuk a legelégedettebb nyilván akkor lennék, hogyha mindenki eljönne hozzánk, és mindenkinek lenne arról papírja, hogy ez valóban kutatásfejlesztés volt, akkor nagyon boldog lennék, de igazából akkor lennék a legboldogabb, hogyha sokkal több cég rájönne, hogy ő kutatásfejlesztést végez, vagy ha még nem, akkor ők kutatásfejlesztéssel kezdenének el foglalkozni, hiszen, mint említettem, a gazdaság motorja az innovációban van.
Gyakorlatilag lefordítva, a kanyarban való előzéshez jó kiszélesíteni az utat, tehát hogy ezeket az akadályokat elgördíteni a cégek elől, a versenyképességük elől. Hogyha így előre nézzünk, milyen feladatok állnak még előtted? Azért itt a beszélgetésünk elején mondtad, hogy azért neked még vannak céljaid.
Igen. Az egyik nagy célunk volt, hogy ha már így digitalizáció és IT, akkor hozzánk is be lehessen nyújtani minden digitálisan. Ez így a COVID időszak alatt megvalósult, és ezt ezúton is nagyon köszönöm az IT-s kollégáinknak.
Meg a pandémiának, hogy valami jó is kijött a dologból. Igen.
Szóval ez már megvalósult, de ezen kívül én szeretném egy kicsit felhasználóbarátabbá tenni a rendszert. Van például egy projektcsoport minősítési eljárásunk, amiben van egy meglehetősen nagy küszöb. Ennek az a lényege, hogyha egy cég több K plusz F tevékenységet, tehát több K plusz F projektet végez az adott évben, akkor ő ne csak egyesével hozhassa el hozzánk a projektjeit, hanem mondjuk hozza el mind a 10-et, mi abból 2-3-at megnézünk, és hogyha az ugyanolyan elvek szerint felépített többi projekt is kutatásfejlesztésnek minősül, akkor mi a teljes csoportra rámondjuk, hogy kutatásfejlesztés, és ezt a NAV egyébként elfogadja. Én szeretném ezt az eljárást kiszélesíteni, hogy ez több vállalkozás számára elérhető legyen, tehát azt az adott küszöböt eltörölni. Ez most, ami így az egyik legfontosabb feladat.
Szakmai célokról beszélünk. Vannak-e még olyan lépcsők, amiket te meg akarsz lépni, akár saját olyan célok, amik a szakmához kötődnek, de mégiscsak a te személyes vágyaid?
Ez a segítő hozzáállás, ami a mi területünkön jellemző, hogy inkább ilyen tanácsadás jellegűvé vált az utóbbi időben a mi tevékenységünknek az egyik lába. Én ezt szeretném kiszélesíteni, akár így hivatalon belül is, hogy mindenkinek legyen egy ilyen segítő hozzáállása, már így is van egyébként, de hogy ezt még jobban kiszélesíteni, meg hát igazából az lenne a legjobb, hogyha ez minden hivatal egyébként is ebben mutatnak a kormányzati törekvések, hogy minden hivatal inkább segítse a vállalkozásokat, mint a hatósági köpenyében lépjen fel.
Meglátjuk, térjünk majd vissza rá. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Smollár Kata, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Osztályának osztályvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő Portré műsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.